Királyok második könyve 9-től a 16. fejezetig. Elizeus, az északi királyság prófétája, nagyon színes egyéniség volt, és most már pályafutásának vége felé közeledünk. Elizeus próféta magához hívott egy próféta tanítványt, és ezt mondta neki. Öltsd fel a derekadra az övedet, vedd kezedbe ezt az olajos korsót, és menjen Rámot Gileádba. Ha odaérkeztél, keresd meg Jéhút, Josafát fiát, Nimsi unokáját. Menj oda, hívast ki a társai közül, és vezess be a legbelső szobába. Azután fogd az olajos korsót, önts olajat a fejére, és mondd. Így szól az Úr. Fölkentelek téged Izrael királyává. Azután nyisd ki az ajtót, és fuss el, ne késlekedj. El is ment az ifjú próféta Rámot Gileádba. Amikor odaérkezett, a haderő parancsnokai éppen együtt voltak. Ő így szólt. Beszéden van veled, parancsnok. Jéhu megkérdezte. Melyikünkkel? Ő így felelt. Te veled, parancsnok. Akkor fölkelt és bement a házba, Amasz pedig olajat öntött a fejére, és ezt mondta neki. Így szól az Úr Izrael istene. Fölkentelek téged az Úr népének, Izraelnek a királyává. Írts ki uradnak, Áhábnak a háza népét. Így állok bosszút Jezabellen, szolgáimnak, a prófétáknak a vérért, és az Úr minden szolgájának a véréért. Elpusztul Áháb egész háza népe, mert kiirtom Izraelből Áháb férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem Áháb házát, mint Jeroboámnak, Nébát fiának a házát, meg Baásának, Ahija fiának a házát. Jezabelt pedig a kutyák eszik meg Jezreeli birtokán, és nem fogják eltemetni. Ezután kinyitotta az ajtót, és elfutott. Amikor Jéhu kiment urának a szolgáihoz, azok megkérdezték tőle. Rendben van minden? Miért jött hozzád ez a bolond? Ő így felelt nekik. Ti is ismeritek az ilyen fecsegő embert? De ők azt mondták. Ez hazugság, mondd csak el nekünk. Erre ő ezt mondta. Ilyesfélét mondott nekem. Így szól az Úr, fölkentelek téged Izrael királyává. Akkor mindnyájan sietve fogták ruhájukat, leterítették alája a lépcsőre, azután megfújták a kürtöket, és így kiáltottak. Jéhu a király! Így szőtt összeesküvést Jéhu, Josafát fia, Nimsi unokája, Jórám ellen. Jórám egész Izraellel együtt Rámot Gileádot védelmezte, Hazael Arám királya szemben. De visszatért Jórám király, hogy Jezreelben gyógyítassa magát azokból a sebekből, amelyeket az arámok ejtettek rajta, amikor Hazael Arám király ellen harcolt. Jéhu pedig ezt mondta. Ha egyetértetek velem, akkor ne juthasson ki szökevény a városból, hogy ne mehessen el hírt vinni Jezreelbe. Ekkor Jéhu harci kocsijára szállt, és elment Jezreelbe, mert ott feküdt Jórám. Aházjá Júda királya is odament, hogy meglátogassa Jórámot. A Jezreel templomában álló őrszem meglátta Jéhu közeledő csapatát, és így kiáltott. Egy csapatot látok. Jórám ezt parancsolta. Keríts egy lovast, küld eléjük, hogy kérdezze meg, békése a szándékuk. A lovas elébe ment, és ezt mondta. Azt kérdezi a király, békése a szándékotok? Jéhu így felelt. Mit törődsz te a békés szándékkal? Kerülj mögém! Az őrszem jelentette, hogy a küldött odaért hozzájuk, de nem tért vissza. Akkor elküldött egy másik lovast, az is odaért hozzájuk, és ezt mondta. Azt kérdezi a király, hogy békése a szándékotok. Jéhu így felelt. Mit törődsz te a békés szándékkal? Kerülj mögém! Az őrszem jelentette, hogy ez is odaért hozzájuk, de nem tért vissza. De aki jön, az úgy hajt, ahogyan Jéhu Nimsi unokája szokott hajtani, olyan eszeveszetten hajt. A feleségem csináltatni akart nekem egy rendszámtáblát, amelyre az van írva, hogy Jéhu. Akkor Jórám megparancsolta, hogy fogjanak be. És amikor befogtak a harci kocsijába, kivonult Jórám Izrael királya, és Aházjá Júda királya, mindegyik a maga harci kocsiján. Kivonultak Jéhu elé, és a jezreeli Nábot birtokán találkoztak vele. Jórám meglátva Jéhút ezt kérdezte. Békése a szándékod, Jéhu? De ő így felelt. Hogy lehetne békés, amíg anyádnak Jezabelnek paráznasága és sok varázsolgatása tart? Ekkor Jórám megfordult, futásnak eredt, és oda kiáltott Aháziának. Árulás, Aháziá! Jéhu azonban kezébe kapta az íjat, és meglőtte Jórámot a lapockái között úgy, hogy a nyíl a szívén ment keresztül, és összerogyott a harci kocsiján. Jéhu ezt mondta tisztjének Bidkarnak. Vedd föl és dobd oda a jezreeli Nábotnak a birtokára. Mert emlékezz vissza, amikor apja Áháb után egymás mellett lovagoltunk, én meg te, milyen vészes jövendőlést mondott róla az úr. Bizony láttam, amikor kiontották Nábotnak és fiainak a vérét, így szól az úr, azért megfizetek neked ezen a birtokon, így szól az úr. Most azért vedd fel és dobd erre a birtokra az úr szava szerint. Amikor Aházia Júda királya ezt látta, futásnak eredt Bét-Hágán felé, de Jéhu üldözőbe vette és ezt parancsolta. Őt is. És megsebesítették a hadiszekerén Gúr-Hágójánál Jibleám mellett. Elmenekült Megiddóba, de ott meghalt. Szolgái elvitték harci kocsiján Jeruzsálembe, és eltemették sírjába ősei mellé Dávid városában. Aházia Jórámnak Áháb fiának 11. évében lett Júda királya. Azután Jéhu megérkezett Jezrielbe. Amikor Jezabel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a fejét és kinézett az ablakon. Amikor Jéhu bement a kapun, Jezabel ezt kérdezte. Vajon jó vége lett Zimrinek, aki meggyilkolta urát? Ő pedig fölnézve az ablakra így szólt. Ki tart velem, kicsoda? Akkor kitekintett két-három udvari ember. Ő megparancsolta. Dobjátok le! Le is dobták, úgyhogy vére a falra meg a lovakra fröccsent, és eltaposták. Jéhu pedig bement, és miután evett és ivott, ezt mondta. Nézzetek utána ennek az átkozottnak, és temessétek el, mert mégiscsak királyleány volt. De amikor oda mentek, hogy eltemessék, nem találtak belőle mást, csak a koponyáját, a lábait és a két kezefejét. Visszatértek és jelentették neki, mire ő ezt mondta. Az úr igéje ez, amelyet kijelentett szolgája a tisbei Illés által. A kutyák eszik meg Jezabel testét a jezreeli birtokon. És olyan lesz Jezabel holtteste a jezreeli birtokon, mint a trágya a mezőn. Nem mondják meg róla, hogy ez volt Jezabel. Érdekes, hogy a nők sokkal mélyebbre tudnak süllyedni, mint a férfiak. Az oka az lehet, hogy egy nőnek sokkal kifinomultabb érzelmi képességei vannak, így képesek sokkal nagyobb érzelmi magasságokba eljutni, mint a férfiak, és sokkal nagyobb örömben is részesülhetnek. A férfiak érzelmi skálája sokkal szűkebb, ugyanakkor ha a nők a negatív oldalra fordulnak, akkor sokkal mélyebbre is juthatnak, mint a férfiak. Jezabel egy klasszikus példája a legmélyebbre süllyedt asszonyoknak. A történelmet tanulmányozva látható, hogy az asszonyok a legkegyetlenebb dolgokra is képesek voltak, olyan dolgokra, amikről mi nem is álmodunk. A Jelenések könyvében a tiatirai gyülekezet bevezette a bálványimádást az egyházba, és Jézus ezt mondja nekik. Az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Vannak, akik azt állítják, hogy az egyház részese lesz a nagy nyomorúságnak. Egy része valóban részese lesz. Az a része, amely a jezábeli rendszer része. Amikor tehát valaki azt állítja, hogy az egyház részese lesz a nagy nyomorúságnak, akkor tudhatjuk róla, hogy az egyház melyik részéhez sorolja magát. Nem szeretnék az egyháznak ahhoz a részéhez tartozni, inkább a filadelfiai gyülekezethez szeretnék tartozni, akik hűségesek voltak hozzá, és ezért megmenekülnek a nyomorúság órájától. Nem tudom megérteni, hogy egy olyan ember, aki olvassa az igét, és igazán hisz a Bibliának, be tud vezetni bálványokat az egyházba még akkor sem, ha ezek Jézus bálványok, vagy valamilyen szentek bálványai. Jézus kifejezte nem tetszését a pergamoszi és a tiatirai gyülekezetnek, és kifejezetten megtiltotta ezt. Mexikó egyes részein igazi ébredések voltak a katolikus egyházban. Ennek az egyik bizonyítéka az volt, hogy amikor az egyik püspök megtért a Szentlélek által, minden bálványt kitakarítatott az ő fennhatósága alá tartozó templomokból. Ez nagyon fellelkesít engem, mert bármennyire is megpróbálok széles látókörű lenni, nem látom a bálványok szerepének jogosságát Isten imádatának részeként, mert mind az Ó, mind az Új Szövetség szigorúan megtiltotta ezt. Jezábelt illés proféciájának megfelelően a kutyák ették meg. Ahábnak 70 fia volt Szamáriában. Jéhu tehát leveleket írt, és elküldte Szamáriába a jezreeli parancsnokokhoz, a vénekhez, és Áháb fiainak a nevelőihez ezzel a tartalommal. Most, amikor ez a levél hozzátok érkezik, nálatok vannak uratoknak a fiai, és nálatok vannak a harci kocsik, a lovak és a megerősített város a hadifölszereléssel együtt. Szemeljétek ki tehát uratok fiai közül a legjobbakat és a legbecsületesebbeket, ültessétek apja trónjára, és harcoljatok uratok házáért. De azok igen-igen megijedtek, és ezt mondták. Hiszen két király sem állhatott meg vele szemben, hogyan állhatnánk meg mi? Akkor a palota felügyelője és a várparancsnok meg a vének és a nevelők ezt az üzenetet küldték Jéhunak. Szolgáid vagyunk, és bármit parancsolsz nekünk, megtesszük. Senkit sem választunk királlyá, tedd azt, amit jónak látsz. Erre egy második levelet is írt nekik ezzel a tartalommal. Ha velem tartotok, és hallgattok a szavamra, akkor vegyétek fejét azoknak a férfiaknak, uratok fiainak, és jöjjetek hozzám Jezreelbe holnap ilyenkor. A királyfiak ugyanis 70-en a város előkelőinél voltak, azok nevelték őket. Amikor a levél hozzájuk érkezett, fogták a királyfiakat és lemészárolták mind a 70-et, fejüket kosarakba rakták és elküldték Jéhunak Jezreelbe. Amikor a követ megérkezett és jelentette neki, hogy elhozták a királyfiak fejét, ezt mondta. Rakjátok le azokat reggelre a kapu bejáratánál két rakásba. Reggel aztán kiment, odaállt, és ezt mondta az egész népnek. Ti igazak vagytok. Én ütöttem pártot uram ellen, és én öltem meg őt, de kivágta le mindezeket. Tudjátok meg tehát, hogy semmi sem esik a földre az Úr igéjéből, amit kijelentett az Úr Áháb házáról. Az Úr véghez vitte mindazt, amit kijelentett szolgája Illés által. Azután levágta Jéhu mindazokat, akik még megmaradtak Áháb házából Jezreelben, minden tekintélyes és bizalmas emberét meg a papjait. Senkit sem hagyott elmenekülni. Majd elindult és elment Szamáriába. Éppen Bét-Éket Hároimnál járt az úton, amikor találkozott Jéhu Aháziának, Júda királynak a testvéreivel. Megkérdezte, kik vagytok? Ők így feleltek. Aháziának a testvérei vagyunk, és azért megyünk, hogy köszöntsük a királyfiakat, meg az anyakirálynő fiait. Jéhu ezt parancsolta. Fogjátok el őket élve. El is fogták őket élve, és lemészárolták őket Bét-Éket kútjánál, 42 férfit. Nem hagyott meg közülük senkit. Onnan tovább menve összetalálkozott Jehonadábbal, Rékáb fiával. Köszöntötte és azt kérdezte. Olyan őszinte szívvel vagy irántam, mint amilyen őszinte szívvel vagyok én te irántad. Jehonadáb így felelt. Igen. Ha igen, mondta Jéhu, add a kezed. Amikor az kezet adott, maga mellé állította a kocsijára. Majd ezt mondta. Jöjj velem, és lásd meg, hogyan buzgolkodom az Úrért. És magával vitte a harci kocsiján. Miután megérkezett Szamáriába, levágta Szamáriában Áháb minden megmaradt hozzátartozóját, egészen kipusztította őket az Úr igéje szerint, amelyet kijelentett Illésnek. Akkor összegyűjtötte Jéhu az egész népet, és ezt mondta nekik. Áháb nem tisztelte eléggé a Baált. Jéhu sokkal jobban akarja tisztelni. Most azért hívjátok ide Baál összes prófétáját, összes szolgát és összes papját. Senki se hiányozzék, mert nagy áldozatot mutatok be a Baálnak. Senki sem fog életben maradni, aki hiányzik. Jéhu azonban álnokságból tette ezt, hogy elpusztíthassa a Baál tisztelőit. Majd ezt mondta Jéhu. Tartsatok szent ünnepet a Baál tiszteletére. Ki is hirdették ezt? Jéhu üzenetet küldött egész Izraelnek, és eljöttek a Baál tisztelői mind. Nem volt senki, aki el ne jött volna. Azután bementek a Baál templomába, úgyhogy a Baál temploma zsúfolásig megtelt. Akkor ezt mondta a ruhatár felügyelőjének. Hozz ki ruhákat a Baál tisztelőinek. Az kihozta nekik a ruhákat. Majd bement Jéhu és Jehonádáb Rékáb fia a Baál templomába, és ezt mondta a Baál tisztelőinek. Kutassatok és nézzetek körül, nincs-e itt valaki köztetek az úr tisztelői közül. Csak a Baál tisztelői lehetnek itt. Ezután hozzáfogtak a véres áldozatok és égő áldozatok elkészítéséhez. Jéhu pedig 80 embert helyezett el kívül, és ezt mondta. Aki egyet is elszalaszt azok közül az emberek közül, akiket a kezetekbe juttatok, az életével fizet annak az életéért. Amikor elvégezték az égő áldozat előkészítését, ezt parancsolta Jéhu a testőröknek és a tiszteknek. Menjetek be és vágjátok le őket, senki se jöjjön ki közülük. A testőrök és a tisztek kardélre hányták őket, és kidobálták holttestüket, majd behatoltak a Baál templom belsejébe. Kihorták a Baál templom szent oszlopait és elégették. Ledöntötték a Baálnak szentelt oszlopot, majd lerombolták a Baál templomát és árnyékszékké tették, így van ez még ma is. Így pusztította ki Jéhu Baált Izraelből. De nem tágított Jéhu Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Az aranyborjuktól, amelyek Bételben és Dánban voltak. Az úr ezt mondta Jéhunak. Mivel jól véghez vitted azt, amit helyesnek láttam, és mindenben szándékom szerint bántál el Aháb házával, azért utódaid negyedízig ülnek Izrael trónján. Jéhu azonban nem vigyázott arra, hogy teljes szívvel az úrnak, Izrael istenének a törvénye szerint éljen. Nem tágított Jeroboám vétkétől, aki vétekbe vitte Izraelt. Abban az időben kezdte az úr megcsonkítani Izraelt, mert megverte őket Hazael, Izrael egész határa mentén. A Jordántól napkeletre, Gilead egész földjén a gádiak, a rúbeniek és a manassébeliek, az Arnon patak mellett fekvő Aroértől fogva, egész Gileadot és Básánt. Ez egy igen fontos üzenet számunkra. Amikor Izrael gyermekei készen álltak, hogy bevonuljanak az ígéret földjére, egy ideig a Jordán keleti partján táboroztak, és voltak, akik azt mondták Józsuénak, hogy nem akarnak bemenni arra a földre, amit Isten megígért nekik, mert jó nekik ezen az oldalon is, hisz itt jó legelők vannak, és megvannak ezzel is elégedve, ami itt van. Mózes nagyon felbőszült, és azt kérdezte tőlük, hogy nem emlékeznek, hogy mi történt Kádes Barneában, amikor az emberek nem akartak belépni az ígéret földjére, és ezért 40 évig kellett a pusztában bolyongjanak. De ők azt mondták, hogy nem erről van szó. El fogják küldeni a férfiakat, hogy harcoljanak a földön, de aztán, amikor vége a harcnak, vissza szeretnének jönni a Jordán keleti partjára. Így kötöttek szövetséget, hogy Ruben, Gád és Manassé törzsének a fele Józsuéval együtt fog harcolni a föld elfoglalásáért, és amikor ez megtörtént, akkor visszajönnek a Jordán keleti felére. Ha mindezt lelki szemszögből vizsgáljuk, akkor már tudjuk, hogy Egyiptom a bűnfogságát jelenti, a fáraó a sátánt jelképezi. A vörös tenger a bemerítkezést jelenti, amely után Istennel egy új kapcsolatunk alakul ki, új életünk lesz. Az ígéret földjére történő belépés előtt az utolsó akadály a Jordán folyó, amely nem fizikai halált jelképez, mert miután átkeltek a Jordánon, még mindig sok harcot kellett megvívjanak, sőt, vereséget is szenvedtek. De a mennyországban nem lesz sem harc, sem vereség. A Jordán tehát lelkisíkon a régi életem halálát jelenti. Ez az a pont, amikor a régi énemtől elfordulok, és a lélek életébe lépek be, a Jézus Krisztusban megígért győzelmek útjára lépve. Sok olyan keresztény van, akik kiléptek a világból, de sohasem léptek be teljesen a lélek világába úgy, hogy mindent birtokba vettek volna, amit Krisztus nekünk ígért. A teljes keresztény életük olyan, mint egy pusztában történő bolyongás. Vannak tehát olyanok, akik megelégednek azzal, hogy a Jordán folyó másik oldalán maradjanak. Nem látják azt, hogy miért kellene mindent Jézusnak alárendeljenek, nem akarnak megtagadni maguktól világi dolgokat, örülnek annak, hogy a Jordán másik oldalán élhetnek, kielégítve a testi vágyaikat is. Nincs erős lelki vágyódásuk arra, hogy birtokba vegyék Isten minden áldását, hanem megelégednek a névleges kereszténységükkel. Hozzáállásuk hasonló Ruben, Gád és Manassé felének magatartásával, akik nem akartak az ígéret földjén élni. Ez egy hatalmas veszély forrása lett, mert ez a három törzs esettel legelőször az ellenségek támadásainak következtében. A Jordán másik oldalán nem voltak meg az Isten adta védelmi rendszerek. Akik nem lépnek át a Jordánon és nem feszítik meg testüket, nem fordulnak el a régi életüktől és nem lépnek be a lélekkel való élet földjére, azok gyakran beleesnek az ellenség csapdájába. Jéhu egyéb dolgai, minden, amit véghez vitt, összes hőstettei meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Pihenni tért Jéhu őseihez, és eltemették Szamáriában. Utána fia Joaház lett a király. Az az idő, amíg Jéhu Szamáriában Izrael királya volt, 28 esztendő. Most pedig visszamegyünk időben 28 évvel ezelőttre, amikor Jéhu megölte Aháziát, Júda királyát. Amikor Atáliá, Aháziá anyja látta, hogy meghalt a fia, fogta magát és kipusztította a királyi család minden ivadékát. Ezt azért tette, hogy ő királynőként uralkodhasson, és ne maradjon egyetlen trónkövetelő leszármazott sem. De Jószeba, Jórám király leánya, Aháziá húga fogta Joást, Aházia fiát, és kilopta őt a királyfiak közül, akiket halálra szántak, és őt meg a dajkáját a hálószobába vitte. Azután elrejtették Atáliá elől, és így őt nem ölték meg. Nála volt elrejtve 6 évig az úr házában. Az országban pedig Atáliá uralkodott. A 7. évben Jójádá magához rendelte a palotaőrség és a testőrök századparancsnokait, és bevitte őket magával az úr házába. Szövetséget kötött velük, és megeskedte őket az úr házában, majd megmutatta nekik a királyfit. Azután megparancsolta nekik. Ezt tegyétek. 1/3 azoknak, akik a nyugalom napján lépnek szolgálatba, a királyi palotánál álljon őrsége. 1/3 rész a szúr kapuban, 1/3 rész pedig a testőrök mögötti kapuban legyen. Így álljatok őrségen a palota körül, a szokásnak megfelelően. Az a 2 szakaszotok is, amely a nyugalom napján az őrséget átadja, maradjon szolgálatban az úr házánál a király mellett. Vegyétek körül a királyt, legyen mindenkinek kezében a fegyvere. Aki pedig a sorok közé be akar hatolni, azt meg kell ölni. A király mellett legyetek, akármerre jön, megy. A századparancsnokok mindenben úgy jártak el, ahogyan Jójádá főpap megparancsolta. Mindegyik maga mellé vette az embereit, a nyugalom napján szolgálatba lépőket, meg azokat, akik a nyugalom napján a szolgálatból kilépnek, és bementek Jójádá főpaphoz. A főpap pedig odaadta a századparancsnokoknak Dávid király lándzsáit és pajzsait, amelyek az úr házában voltak. A testőrök fegyverrel a kezükben felálltak a templom jobb oldalától a templom bal oldaláig, az oltárhoz és a templomhoz, és körülvették a királyt. Akkor Jójádá kivezette a királyfit, és fejére tette a koronát, kezébe adta az uralkodás okmányát, és így királyá választották, és felkenték őt. Tapsoltak, és így kiáltottak. Éljen a király! Meghallotta Atáliá a testőrök és a nép lármáját, ezért bement a nép közé az úr házába. Amikor látta, hogy a király ott áll egy emelvényen, amint szokás, a király körül pedig ott vannak a parancsnokok és a kürtösök, az egész köznép meg örül és fújja a kürtöket, akkor Atáliá megszaggatta a ruháját és ezt kiáltotta. Összeesküvés! Összeesküvés! De Jójádá főpap azt parancsolta a haderő élén álló századparancsnokoknak, hogy vezessék ki a sorok között, ha pedig valaki utána megy, azt öljék meg fegyverrel. A főpap ugyanis nem akarta, hogy az úr házában öljék meg Atáliát. De amikor a királyi palota kocsi bejáratához ért, rátámadtak és megölték ott. Jójádá azután szövetséget kötött az úr, a király és a nép között arra nézve, hogy az úr népe lesznek, ugyanígy a király és a nép között is. Ezután lelki ébredésféle következett, hiszen olyan király kezdett uralkodni, aki a templomban a papok erős befolyása alatt nevelkedett. Az ország egész népe pedig behatolt a Bál templomába és lerombolta azt. Oltárait és bálványképeit teljesen összezúzták, Mattánt a Baál papját meggyilkolták az oltárok előtt. ezután a főpap felügyelőket rendelt az úrházába. Majd maga mellé vette a századparancsnokokat, a palota őrséget, a testőröket és az ország egész népét, és lekísérték a királyt az úrházából. A testőrök kapuján át bevonultak a királyi palotába, ő pedig a királyi trónra ült. Az ország egész népe örült, a város pedig nyugton maradt, noha Atáját megölték fegyverrel a királyi palotában. Joás 7 éves korában lett király. Jéhu 7. évében kezdett uralkodni Joás, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibjá volt, Bersebából származott. Joás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az úr, mivel erre tanította Jojada főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Joás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az úr házába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az úr házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. De Joás király 23. évéig sem javítatták ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Joás király hívatta Jojada főpapot, meg a többi papokat, és megkérdezte tőlük. Miért nem javítatjátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el az ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a népnek a pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jojada főpap vette egy ládát, a fedelén lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úrházába. Abba tették az ajtótörző papok mindazt a pénzt, amit az úrházába vittek. Amikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték, és megolvasták az úr házában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úr házához voltak kirendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úr házánál dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak fát és faragott köveket az úr háza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az úr házába vittek, nem készítettek az úr háza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüst tárgyat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úr házát. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el. Csak a jóvátételi áldozat és a vétek áldozat pénzét nem vitték be az úrházába, ez a papoké volt. Akkor tájban vonult fel Hazael, Arám királya. Háborút indított Gát ellen, és elfoglalta. Majd elhatározta Hazael, hogy Jeruzsálem ellen vonul. Ezért Joás, Júda királya, fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyeket elődei, Josafát, Jórám és Aházia, Júda királyai odaszenteltek, és a maga szent adományaival, meg az úr házának és a királyi palotának a kincstárában található összes arannyal együtt elküldte Hazaelnek, Arám királyának, mire az elvonult Jeruzsálem alól. Joás egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Udvari emberei fölkeltek, összeesküvést szőttek ellene, és megölték Joást Bét Milónál, amikor Szillába ment. Józakár Simeát fia és Jehozabád Somér fiai voltak az udvari emberei, akik megölték, és ő meghalt. Ősei mellé temették Dávid városában. Utána a fia Amácia lett a király. Most pedig visszatérünk az északi királyságba. Joásnak, Aházia fiának, Júda királyának 23. évében lett Izrael királya Joahász, Jéhu fia Szamáriában 17 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az úr, követte Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeit, aki vétekbe vitte Izraelt, nem tért el azoktól. Amint már korábban említettük, Izraelnek egyetlen normális királya sem volt, mindegyikről azt írja a Biblia, hogy azt tette, amit rossznak lát az úr. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és egész uralkodás alatt hazájának, Arám királyának, meg Ben-Hadadnak, hazája fiának a kezébe adta őket. De amikor Joahász megengesztelte az urat, az Úr meghallgatta őt, mert látta Izrael nyomorúságát, hogy mennyire nyomorgatta őket Arám királya. Az Úr szabadítót adott Izraelnek, úgyhogy kikerültek Arám hatalma alól, és Izrael fiai otthonaikban lakhattak, ahogyan azelőtt. De mégsem tértek el Jeroboám házának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt, hanem folytatták azokat. Az Asera szobor is ott maradt Szamáriában. Nem maradt meg Joaháznak több hadinépe, mint 50 lovas, 10 harci kocsi és 10 000 gyalogos, mert elpusztította őket Arám királya, és olyanná tette őket, amilyen csépléskor a por. Joahász egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, és hős tettei, megvannak írva Izrael királyainak a történetéről írott könyvben. Annak ellenére, hogy itt a haláláról ír, mégis vissza fogunk térni hozzá a 14. fejezetben. Az Ószövetség két legtöbb csodát tevő alakja, Illés és Elizeus. Mielőtt Illés elragadtatott volna a mennyekbe, azt kérdezte Elizeustól, hogy mit kíván, és ő azt mondta, hogy 2-szer olyan lelket kérek, mint a tied. Illés azt mondta, hogy ha látsz engem, amikor elmegyek, akkor megkapod. Elizeus látta őt, és élete tele volt csodatevésekkel. És most viszont ezt olvassuk róla. Amikor Elizeus abba a betegségébe esett, amelyben később meghalt. Nos, hadd mondjak valamit. Hatalmas hittel rendelkező emberek megbetegednek és meghalnak. Tévedés azt hinni, hogy a betegség vagy a halál a hit hiányából fakad. A betegség és a halál mindenkivel megtörténik. De mindig vannak olyanok, akik kígyóolajat akarnak eladni, és vannak olyanok, akik lelki kígyóolajjal kereskednek, és azt állítják, hogy mindenre való orvosságot adnak a keresztények számára. Például, ha megtanuljátok mindenben dicsérni az Urat, akkor minden gondotok megoldódik. De hadd mondjak valamit. Vannak olyan bajok, amikben dicsérhetitek mostantól az örökkévalóságig az Urat, és nem fognak ezek megszűnni. Szerintem idióta dolog, hogyha bizonyos dolgokért az Urat kezdjük dicsérni. A nagybátyám alkoholistaként halt meg, hála az Úrnak. Hát ez inkább tragikus. De mégis ilyen dolgokat állítanak egyesek. Ha elég hited lenne, akkor soha többé nem lennél beteg, mindig bővölködnél mindenben. Ezek a csodagyógyszerek egy ideig működnek, de aztán hamarosan kiderül, hogy mindez csak divat hullám. Ki tudja megérteni Isten útjait? Én őszintén beismerem, hogy nem ismerem Isten útjait. De ne lepődjetek meg ezen. Ha ennek az ellenkezőjét állítanám, akkor egy első osztályú hazug lennék. Ha valaki azt állítja, hogy érti Isten útjait, annak fogalma sincs, hogy miről beszél, és Isten szavát is kétségbe vonja, mert ő azt mondta, hogy az én útjaim nem a ti útjaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én útjaim a ti felfogó képességetek fölött vannak. Bevallom, hogy nem értem Isten titkait, nem értem, hogy Isten miért engedi meg, hogy a legelszántabb keresztények megbetegedjenek, hogy szenvedjenek, hogy börtönbe kerüljenek, hogy őket hitük miatt megkínozzák, és nem tudom, hogy miért fejezték le Keresztelő Jánost, és hogy miért volt fejjel lefele keresztre feszítve Péter, és Pált is kivégezték, és az összes korai keresztény vezető miért kellett mártírként meghaljon. Ha Isten azt akarta volna, hogy mindnyájan gazdagok legyünk és bőségben éljünk, akkor ezt világosan kijelentette volna az írásokban, és akkor ez minden keresztény életében valóság volna. Nagy tragédia, hogy ilyen tévtanításokkal van tele az ország, és az emberek nagyon hajlanak ezekre. De ennek is vége lesz egyszer, mert már sokan nem tudják kifizetni a pénz nélkül hitelből megvett kedilekeket. Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Joás Izrael királya, ráborulva sírt, és ezt mondta. Atyám, atyám, Izrael harci kocsiai és lovasai! Elizeus ezt mondta neki. Fogj íjat és nyilakat! Ő íjat és nyilakat fogott a kezébe. Majd ezt mondta Elizeus Izrael királyának. Feszíts ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette a kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta. Nyisd ki a keletre néző ablakot. A király kinyitotta. Elizeus ezt mondta. Lőj! Ő pedig lőtt. Akkor így szólt. Az Úr szabadításának a nyila ez, az Arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni Arámot Aféknál. Azután ezt mondta. Fogd a nyilakat. Ő kézbe fogta. Ekkor így szólt Izrael királyához. Üss a földre! Ő ráütött a földre háromszor, azután megállt. Megharagudott rá ezért az Isten embere, és ezt mondta. Ötször vagy hatszor kellett volna ütnöd, akkor teljesen levernéd Arámot, de itt csak háromszor vered meg Arámot. Azután meghalt Elizeus, és eltemették. A következő esztendőben moábi rabló csapatok törtek be az országba, és éppen akkor temettek egy embert, de amikor meglátták a rabló csapatot, belökték azt az embert Elizeus sírjába, és elmentek. Az az ember pedig hozzáérve Elizeus teteméhez életre kelt és talpra állt. Számomra ez nagyon érdekes és izgalmas. Olyan erő volt Elizeusban, hogy még a tetemét érintve is felé lett tőle egy ember. Hazael Arám királya nyomorgatta Izraelt Joahász egész idejében. De megkegyelmezett neki az Úr, megkönyörült rajtuk, és feléjük fordult az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségért. Nem akarta őket elpusztítani, és nem vetette el őket maga elől mindeddig. Azután meghalt Hazael Arám királya, és fia Benhadad lett utána a király. Akkor Joás, Joahász fia visszavette Benhadadtól, Hazael fiától, azokat a városokat, amelyeket háborúban vettek el apjától, Joaháztól. Háromszor verte meg Arámot Joás, és visszavette Izrael városait. Joásnak, Joahász fiának, Izrael királyának a második évében lett király Amáciá, Joásnak, Júda királyának a fia. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jehoaddán volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, bár nem annyira, mint ősatja Dávid, hanem minden csak úgy tett, ahogyan apja Joás. Mert az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még ott áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Amikor királyi hatalma megszilárdult, levágatta azokat az udvari embereket, akik meggyilkolták apját, a királyt. De a gyilkosok fiait nem ölette meg, mert így van megírva Mózes törvénykönyvében, amit az Úr parancsolt. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek a maga vétkéért kell meghalnia. Levert a Sósvölgyben 10 000 edómi embert, Szelát pedig bevette ostrommal, és elnevezte azt Jogtéelnek. Ez még ma is így van. Akkor tájban követeket küldött Amácia Joáshoz, Izrael királyához, aki Joahász fia, Jéhu unokája volt. Ezt üzente. Jöjj, szálljunk szembe egymással! Joás, Izrael királya ezt a választ küldte Amáciának, Júda királyának. A libanoni bogáncskóró ezt az üzenetet küldte a libanoni cédrusfának. Add feleségül leányodat a fiamhoz. De arra szaladt egy libanoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. Mivel te megverted Edómot, felfuvalkodtál. Érd be ezzel a dicsőséggel, és maradj otthon. Miért rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt. De Amácia nem hallgatott rá. Ezért felvonult Joás, Izrael királya, és szembeszálltak egymással ő meg Amácia, Júda királya, a júdai Bét-Semesnél. De Júda vereséget szenvedett Izraeltől, és mindenki hazamenekült. Amáciát, Júda királyát, aki Joás fia, Aházia unokája volt, elfogta Joás Izrael királya Bét-Semesnél, majd bevonult Jeruzsálembe. Azután lerombolta Jeruzsálem várfalát, az Efraim kaputól a szöglet kapuig, 400 könyök hosszúságban. Elvitte az úrházában és a királyi palota kincstárában talált összes aranyat, ezüstöt és minden fölszerelést, azon kívül túszokat szedett, és így tért vissza Szamáriába. Joás egyéb dolgai, amiket véghez vitt, hőstettei, amikor Amácia Júda királya ellen harcolt, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Miért rohannál vesztedbe? Kérdezte az izraeli király a júdaitól. Az emberek gyakran saját vesztükbe rohannak, mert olyan dolgokkal kezdenek foglalkozni, aminek a vége a vesztüket okozza. Vannak olyan helyek, ahol keresztényként semmi keresnivalót sincs, de ha mégis odamész, akkor ezt saját vesztedre teszed. Ne játszatok a tűzzel, és ne foglalkozzatok olyan dolgokkal, amelyek miatt csapdába eshettek. Egyik filozófia órán írtam egy dolgozatot a keresztény etikáról. Akárcsak Pál a korintusiakhoz írt levelében, én is megpróbáltam megmutatni, hogy a keresztény erkölcs a legszélesebb erkölcs. Pál a korintusiakhoz írt levelében azt írja, hogy mindent szabad nekem. Nem létezik ennél szélesebb erkölcs, hiszen bármit megtehetek. Sokan azt állítják, hogy a keresztény etika nagyon szűk, de ennek éppen az ellenkezője igaz. Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Keresztényként nekifeszülök, hogy elérjem a célt, hisz egy versenyben vagyok azért, hogy győzzek. Vannak olyan dolgok, amelyek akadályoznak a célom elérésében, és annyira el akarom érni a célomat, hogy nem fogok azokkal a dolgokkal törődni, amelyek akadályozni fognak az előrehaladásomban. Lehet, hogy mindent szabad nekem, és lehet, hogy nem juttatna pokolra a dolog, de megakadályozna a cél felé való előrehaladásomban. Annak ellenére, hogy megtehetném, mégsem teszem meg, mert ez csak visszatartana a célra törésemben. Pál megismételte. Mindent szabad nekem, de nem minden épít. Isten gyermekeként azt szeretném, hogyha Krisztus épülne fel bennem. De vannak olyan dolgok, amelyek lerombolják bennem Krisztus képét. Annak ellenére, hogy ezek nem juttatnának a pokolra, mégsem szeretném, ha tőle elfordítanának, és ezek rombolást okoznának, és ezért nem fogom megtenni ezeket. Pál végül azt mondja, hogy mindent szabad nekem, de nem fogok a hatalmuk alá kerülni. Nagyon kevés ember ismeri a valódi szabadságot a világban, de én keresztényként tudom, hogy mi az igazi szabadság. Akik a világban a szabad szerelemről, a szabadságról beszélnek, fogalmuk sincs arról, hogy miről beszélnek, mert annyira meg vannak kötözve a saját vágyaik által. Mivel én már megízleltem a szabadságot, annyira megszerettem azt, hogy nem akarok olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek a saját hatalmuk alá hajtanának engem. Mert ha más dolgok hatalma alatt vagyok, akkor nem tudom megtapasztalni a keresztény szabadságot. Igazi áldás, amikor azt mondhatja az ember, hogy én is megtehetném azt, de nem akarom, mert nincs rá szükségem. Teljesen boldog és megelégedett vagyok a jelenlegi kapcsolatommal Jézus Krisztusban, és nem fogok ilyen dolgok után vágyakozni. Nagyszerű ez a fajta szabadság, amikor az embernek megvan a képessége, de nem hajtja előre valamiféle ambíció vagy vágyakozás, vagy belső hajtóerő, hogy megszerezze azt a dolgot. Mekkora szabadság ez? A dolgozatomra 5-öst kaptam, és egy nagyon jó beszélgetésem volt a tanárral, mert fogalma sem volt arról, hogy ilyen a keresztény erkölcs. Ha már egyszer teret engedtünk a bűnnek, akkor az lerombolja a védelmi rendszerünket, és másodszor már sokkal könnyebben fogjuk megtenni azt, és még könnyebb a harmadik alkalom, és így tovább, és egyszer csak az életünk részévé válik. Először nehéz volt, és nagyon ellenálltál, de leégtél. És a kincseket is magukkal vitték. Nagy értékeket veszítesz. Tisztaságot, őszintességet, ártatlanságot, egészséget és tiszta gondolkodást. Pihenni tért Joás őseihez, és eltemették Szamáriában Izrael királyai mellé. Fia Jeroboám lett utána a király. De Amáciá Joás fia, Júda királya még 15 évig élt Joásnak, Joahász fiának, Izrael királyának a halála után. Amáciá egyéb dolgai megvannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Összeesküvést szőttek ellene Jeruzsálemben, ezért Lákisba menekült. De utána küldtek Lákisba, és ott megölték. Majd visszavitték lovakon, és eltemették ősei mellé Jeruzsálemben, Dávid városában. Akkor Júda egész népe fogta a 16 éves Azarját, és őt tette királyá apja Amácia helyett. Ő építette ki Élátot, amelyet visszacsatolt Júdához azután, hogy a király pihenni tért őseihez. Amáciának, Joás fiának, Júda királyának 15. évében lett Izrael királya Jeroboám, Joásnak a fia Szamáriában 40 esztendeig. Ekkor Ámosz, Jónás és Hóseás voltak proféták Izraelben, és az ő írásaikat ennek fényében érdemes elolvasni. Ez Izrael királyságának utolsó évszázada, amelyet lelki hanyatlás jellemez, és a három próféta proféciáit sokkal jobban meg tudjuk érteni, ha gondolatban behelyezzük ezeket az északi királyság hanyatlásának idejébe. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Nem tért el Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Ő állította vissza Izrael határát a Hamáti úttól a síkság tengeréig, az Úrnak, Izrael istenének igéje szerint, amelyet kijelentett szolgája, a Gát-Héferből való Jónás próféta, Amittáj fia által. Mert meglátta az Úr Izrael igen keserves nyomorúságát, hogy végét járja már apraja nagyja egyaránt, és nincs segítője Izraelnek. Nem mondta azt az Úr, hogy eltörli Izrael nevét az ég alól, ezért megszabadította őket Jeroboám, Joás fia által. Jeroboám egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, hőstettei, amikor harcolt, és visszaszerezte Izraelnek Damaszkuszt és Hamátot, amely valaha Júdáé volt, mindezek megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Pihenni tért Jeroboám őseihez, Izrael királyaihoz, és utána a fia Zekárjá lett a király. Jeroboámnak, Izrael királyának 27. évében kezdett uralkodni Azárja, Amáciának a fia Júda királya. Ézsaiás próféta egy király halálának évében kezdett el profétálni, hisz Amácia másik neve Uzíja volt, és Ézsaiás könyve így kezdődik. Ézsaiásnak, Ámóc fiának a látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzíja, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. 16 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett apja Amácia. De az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még ott áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Az Úr megverte a királyt, és poklos lett halála napjáig. Ezért egy elkülönített házban lakott, és Jótám király fiát a palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Jó és népszerű király volt, és a krónikák könyvéből ki fog derülni, hogy minden ember az ő nevéről beszélt. Erős vezető volt, és az emberek megbíztak benne, mert a királyságot bőségbe vezette. Azárjá egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. Azárjá pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Fia Jótám lett utána a király. Azárjának, Júda királyának 38. évében Zekárjá, Jeroboám fia lett Izrael királya Szamáriában 6 hónapig. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, ahogyan ősei tették. Nem tért el Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. De összeesküvést szőtt ellene Sallum, Jábés fia, és levágta őt a nép előtt, megölte, és ő lett utána a király. Zekárja egyéb dolgai megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Így teljesedett be az Úr igéje, amelyet kijelentett Jéhúnak, negyed ízig ülnek fiaid Izrael trónján. Sallum, Jábes fia Uzíjának, Júda királyának 39. évében lett király, de csak egy hónapig uralkodott Szamáriában. Hát nem így történik az életben is. Egész életedet arra áldozod, hogy elérd azt a nagy ambíciódat, aztán végre eléred, és akkor elpusztulsz. Sokan így kiáltanak fel. Végre nyugdíjas vagyok. És egy hónap múlva elmentek. Beszéltem egyszer egy öreg vasutassal, és elmondta, hogy 57 éve dolgozik a vasútnál. És én megkérdeztem, hogy mikor fog nyugdíjba menni, mire ő nagyon felbőszülve azt válaszolta, hogy ha a vasúttól nyugdíjba mész, akkor meghalsz. Elmesélte, hogy minden barátja, aki nyugdíjba ment, egy éven belül meghalt. Ezért ő nem akart nyugdíjba menni. Sokszor megtörténik, hogy amikor az emberek elérik minden céljukat és vágyukat, akkor meg is halnak. Jézus is mesélt egy emberről, akinek nagyon nagy termése volt, és azt gondolta, hogy lebontja a csűreit, és nagyobbakat épít, betakarítja a sok termést, és élvezi az életet. De az Úr azt mondta, te ostoba, még ma éjjel elkérik a lelkedet. Az élet egy hajszálon múlik, ezért nem erre az életre kell raktározzunk, hanem az elkövetkezőre, amelynek sohasem lesz vége. Túl nagy hangsúlyt fektetünk erre az életre, és túl keveset a következőre, amely örök élet lesz. Mert feljött Tircából Menahém, Gádi fia, behatolt Szamáriába, és levágta Sallumot, Jábes fiát Szamáriában. Megölte, és ő lett utána a király. Sallum egyéb dolgai és az általa szőtt összeesküvés megvan írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Akkor tájt verte le Menahém Tircából kiindulva Tifszáhot és mindazokat, akik ott laktak, és az egész környékét, mivel nem nyitottak előtte kaput. Ezért leverte, és még a terhes asszonyait is mind felhasítatta. Azarjának, Júda királyának 39. évében lett Izrael királya Menahém, Gádi fia Szamáriában, 10 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az úr, nem tért el egész életén át Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Púl Asszíria királya betört az országba, mert Menahém 1000 talentum ezüstöt adott Púlnak, hogy legyen segítségére és szilárdítsa meg királyi hatalmát. Ezt a pénzt Menahém kivetette Izraelre, valamennyi tehetős emberre, 50 ezüst sekelt minden egyes emberre, hogy Asszíria királyának megadhassa. Akkor visszatért Asszíria királya, és nem maradt ott az országban. Menahém egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. És pihenni tért Menahém őseihez. Utána a fia Pekajjá lett a király. Azarjának, Júda királyának 50. évében Pekajjá, Menahém fia lett Izrael királya Szamáriában 2 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az úr, nem tért el Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. De összeesküvést szőtt ellene egy tisztje Peka, Remájáhú fia, és levágta őt Szamáriában, a királyi palota toronyszobájában, és vele együtt Argóbot meg Arjét, és 50 gileádi embert. Miután megölte, ő lett utána a király. Pekajjá egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Azarjának, Júda királyának 52. évében Peka, Remájáhú fia lett Izrael királya Szamáriában 20 esztendeig. Azt tette, amit rossznak lát az úr, nem tért el Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeitől, aki vétekbe vitte Izraelt. Pekának Izrael királyának az idejében tört be Tiglát-Pileszer, Asszíria királya, és elfoglalta Íjont, Ábel-Bét-Makát, Janoáhot, Kedest, Hacort, Gileádot, Galileát, Naftáli egész földjét, és fogságba hurcolta azok lakosait Asszíriába. De Hósea Éláfia összeesküvést szőtt Peká, Remájáhú fia ellen, és levágta őt. Megölte, és ő lett utána a király, Jótámnak, Uzia fiának 20. esztendejében. Pekának, Remájáhú fiának, Izrael királyának a 2. évében kezdett uralkodni Jótám, Uziának, Júda királyának a fia. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jerusá volt, Cádok leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, egészen úgy, ahogyan apja Uziá tette. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még ott áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Ő építette meg az úrháza felső kapuját. Abban az időben kezdte az úr rászabadítani Júdára Recint, Arám királyát, és Pekáhot, Remájáhú fiát. És pihenni tért Jótám az őseihez, és eltemették ősei mellé ősatjának, Dávidnak a városában. Utána a fia Áház lett a király. Pekának, Remájáhú fiának a 17. évében kezdett uralkodni Áház, Jótámnak, Júda királyának a fia. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát Istene az úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt még a fiát is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden buja zöld fa alatt. Akkoriban indított háborút Recin, Arám királya, meg Peká Remájahu fia Izrael királya Jeruzsálem ellen, és körülzárták Áházt, de nem tudták legyőzni. Ugyanakkor szerezte vissza Recín Arám királya Élátot Arám részére, és kiűzte a júdaiakat Élátból. Azután Edómiak jöttek Élátba, és ott is laknak még ma is. Áház azonban követeket küldött Tiglát-Pileszerhez, Asszíria királyához ezzel az üzenettel. Szolgád és fiad vagyok. Vonulj fel és szabadíts meg Arám királyának a markából, meg Izrael királyának a markából, akik rám támadtak. És fogta Áház az úrházában és a királyi palota kincsestárában található ezüstöt és aranyat, és elküldte ajándékul Asszíria királyának. Asszíria királya hallgatott rá, és felvonult Asszíria királya Damaszkusz ellen, bevette, és foglyokat hurcolt el belőle Kírbe, Recint pedig kivégeztette. Azután elment Áház király Damaszkuszba Asszíria királya Tiglát-Pileszer elé, és meglátta a damaszkuszi oltárt. Ekkor Áház király elküldte Uriá papnak ennek az oltárnak a hasonmását, és elkészítésének a pontos leírását. Uriá pap pedig megépítette az oltárt egészen olyanra, mint amilyet Áház király küldött Damaszkuszból. Úgy készítette el Uriá pap, mire Áház király megjött Damaszkuszból. Amikor a király megérkezett Damaszkuszból és meglátta a király az oltárt, odalépett a király az oltárhoz és fölment rá. Elfüstölögtette égő áldozatát és ételáldozatát, kiöntötte italáldozatát, békáldozatának a vérét pedig ráhintette az oltárra. A rézoltárt pedig, amely az úr színe előtt volt, elvitette a templom elől, az ő oltára és az úrháza közül, és az ő oltára mellé helyeztette észak felől. Majd ezt parancsolta Áház király Uriá papnak. A nagy oltáron füstölögtesd el a reggeli égő áldozatot és az esti ételáldozatot, a király égő áldozatát és az ételáldozatát, az ország egész népének az égő áldozatát, ételáldozatát, italáldozatát, és arra hinsd az égő áldozat összes vérét, meg a véres áldozat összes vérét. A rézoltáron még gondolkozom. És Uriá pap pontosan úgy járt el, ahogyan Áház király parancsolta. Majd Áház király letörette a mosdóállványok peremeit, és eltávolította azokról a mosdómedencéket. A tengert levétette az alatta levő rézbikáról, és kőtalapzatra helyeztette. A szombati fedett csarnokot pedig, amelyet a templomban építettek, meg a király részére készült kijáratot eltávolította az úr házából, Asszíria királyának a kedvéért. Áház egyéb dolgai, amiket véghez vitt, megvannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. És pihenni tért Áház őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Fia Ezékiás lett utána a király. A következő fejezetekből meg fogjuk tudni, hogy Izrael miért esik el. A tudással együtt jár a felelősség is. A Biblia azt mondja, hogy az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Izrael bukásának vizsgálata során tanulhatunk a történelemből, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az Egyesült Államok is egyre inkább istentelen nemzetté válik. Egyesek nehezen értik meg Isten útjait. Habakuk is azt kérte, hogy Istenem, kérlek, már nem utass semmi mást, mert a nemzet olyan gyorsan halad a pusztulás felé, és olyan gonosz. Te pedig semmit sem teszel. Isten azt mondta, hogy igenis teszek valamit, de ha ezt elmondanám neked, nem hinnéd el. Habakuk pedig azt mondta, hogy próbáljuk ki. Isten így válaszolt. Babilont fogom Júda ellen támasztani, és ők fogják Júdát fogságba hurcolni. De hogy tehetsz ilyet, uram? Kiáltott Habakuk. Na, ugye mondtam, hogy nem fogsz hinni nekem, jött a válasz Istentől. Habakuk azt mondta, hogy lehet, hogy rosszak vagyunk, de ezek még nálunk is rosszabbak. Hogyan használhatsz egy ilyen rossz nemzetet arra, hogy minket megfenyítsen? Azért, mert ők nem tudnak semmit, ők nem az én népem, de ti azok vagytok, és ti elfordultatok tőlem, pedig ismertetek engem. A tudással együtt jár a felelősség is, és ha nem a tudásunknak megfelelően cselekszünk, akkor ezzel magunkra vonjuk Isten ítéletét. Ha az Úr egy ateista vagy egy istentelen nemzetet használna az Egyesült Államok megfenyítésére, akkor mi is éppen így lennénk kiakadva. De nem lenne egyedülálló a történelemben, hogy Isten egy istentelen nemzetet használna arra, hogy az egykoron istenfélő nemzetét megbüntesse azért, mert elfordultak tőle a báványaik felé. Nem lennék meglepve, ha Isten megfenyíteni a nemzetünket, és nem bírálnám Istent ezért, mert olyan dolgok történnek manapság a nemzetünkben, amellyel az egész világot belevezettük a mocskos pornográfiába és egyéb hasonló szemétbe. Ugyanakkor kizártuk Istent életünk minden területéről, minden eszközt, még a bíróságokat is felhasználva. Biztos vagyok benne, hogy Isten keményen fogja megbüntetni ezt a népet, de úgy érzem, hogy a büntetés azután fog bekövetkezni, hogy én már nem vagyok itt. Amikor Isten Szodomát és Gomorát akarta megítélni, Ábrahám azt mondta Istennek. Nem kell Isten igazságos legyen? Elpusztítod az igazakat is a gonoszokkal együtt? Mi van, ha van ott 50 igaz? Isten azt mondta, hogy miattuk megkegyelmezek. Nagyon büszkék kellene legyetek ma este, mert Isten miattatok kegyelmezett eddig ennek a nemzetnek, és miattatok nem jött még el az ítélet. Isten Szodoma és Gomora ellen sem hozta el az ítéletét addig, amíg előbb ki nem hozta onnan az igaz Lótot. Tudom, hogy Isten előbb-utóbb elviszi az igaz egyházát innen, és utána megérkezik az ítélet, amelyet a nemzet megérdemel. Áldjon és óvjon titeket az Úr, és imádkozom azért, hogy Isten adja nektek az ő védelmét ebben a világban az ő lelke által, hogy lepattanjanak rólatok a gonosz befolyások, amelyek naponta körbevesznek titeket a munkahelyeteken vagy az iskolátokban. Imádkozom, hogy Isten tartsa a szemeteket őre elszegezve, hogy mindig a jelen világ gonoszsága fölé nézzetek, és erőt kapjatok a mi egyetlen reménységünkből, aki a mi gyengeségeinkben megerősít minket.